Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje Máté evangéliumának 27. fejezetéből. Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 45. verstől kezdődően a 60. versig eképpen. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szentek városába, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a századok és akik vele őrizték Jézust látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária a Jakab és József anyja, valamint a Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Jöjjetek, szeretett testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Istenünk, felséges édesatyánk, kimondhatatlan az a szeretet, felfoghatatlan az a megváltói munka, amelyet egyetlen fiad az Úr Jézus Krisztus felénk mutatott, értünk végzett el. Talán egyetlen szó sincs, ami kifejezhetné azt a hálát, amelyet mi érezhetünk ezért a megváltói tettért. Talán minden gondolat kevés ahhoz, hogy felfogjuk, ami ott történt a kereszten nagypénteken. Egészen biztos, hogy kevés. Hiszen olyan történt, amelyet embernek szíve meg sem sejtett, amelyet fel sem tudunk fogni, akármennyire igyekszünk azokat filmre vetni, papírra vetni, vagy akármennyire próbáljuk kezünket összekulcsolva imádságos szívvel, remegő ajkakkal te feléd köszönetet mondva kimondani. Nincs erre példa, Úrunk, előtte, és aztán sem. És ez a szeretet még ma is él, ma is létezik, és olyan jó nekünk ezt tudni, hogy ebben a szeretetben mi benne lehetünk. Hogy ez a szeretet értünk van, hogy azért adatott és azért áldoztat fel egyetlen fiadat, hogy nekünk életünk lehessen. Urunk Istenünk, a mai napon is csak annyit mondunk, amelyben talán mindenünk benne van, hogy köszönjük. A mai napon sem tudunk ehhez sem hozzátenni, sem elvenni abból, és nem is akarunk, Urunk, mert egész lényünket látod. Te vagy az, aki szívek és vesék vizsgálója vagy, és pontosan tudod, hogy mi az, amivel mi jövünk eléd, hogy mi az a fájdalom, amellyel megtöltve mondjuk azt, hogy köszönöm. Hogy mi az a kétség, amelyben benne telnek a napjaink, ahol talán nincsen kilátás a jövőre nézve, akár anyagi értelemben, akár fizikális értelemben betegség övesz körül bennünket, és nem tudjuk, mi lesz holnap. De te tudtad, Urunk. Tudtad akkor, amikor nem feleltél Krisztusnak, tudtad akkor, amikor engedted, hogy ez a szörnyű kínhalál betöltse az ő életének munkáját. Urunk Istenünk, vizsgálj meg bennünket, nézd meg, hogy nem járunk-e téves úton, és ha igen, akkor vezess a te utadra vissza bennünket. Köszönjük neked ezt a mérhetetlen ajándékot, áld meg életünket, áld meg szívünket, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvérek, Istenek igéjét olvasom és hirdetem közöttetek Máté evangéliumának 27. fejezetéből, a 45. és 61. versek közötti ige szakaszból válogatott verseken keresztül. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lamma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sírbejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett testvérek, nagy kihívás számunkra benne lenni a jelenben. Nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt az egyik Biblia óránk témája is volt ez, ennek a kérdése, mit jelent megélni a jelent, mit jelent valóságosan benne lenni a jelen pillanatában. Mit jelent átélni egy adott napot, egy adott órát, egy adott érzést? Mit jelent megélni azt, ami éppen ki van mérve, ki van szabva ránk? Mi valahogy úgy élünk és úgy gondolkodunk, hogy mindig egy lépéssel előrébb tartunk. Mondják a bölcsek azt, hogy ez azért fontos, mert tulajdonképpen felkészülhetünk mindenre is. De igazság szerint arról van szó, hogy nem tudunk mit kezdeni a jelenünkkel. Nem tudunk szembenézni azzal, hogy van egy pillanat, van egy élethelyzet, van egy ránk mért időszak talán, amelyben benne kell lennünk. És ennek a szükségessége a nagyon fontos. Hogy nem menekülni kell azelől, nem azon kell gondolkodni, hogy mi lesz majd, meg hogyan tudom megoldani, hanem benne tudjak maradni abban, ami éppen van. Megélni annak minden nehézségével, fájdalmával. A nagy pénteket is általában úgy szoktuk szemlélni, hogy tudjuk, hogy kellett, tudjuk, hogy szükséges volt, azért, mert jön a húsvét. És húsvét nem lenne nagy péntek nélkül. És úgy valahogy ezzel a kis csomaggal el is vagyunk. Valahogy a nagypéntek szükségességét ennyiben látjuk, és nem helyezkedünk bele abba, hogy mi is történik egészen pontosan nagypénteken. Volt már olyan beszélgetésem, és azt gondolom, hogy egyet érthetünk ezzel, amikor a nagypéntek kapcsán, Jézus kereszt halála kapcsán, az ő szenvedése kapcsán elhangzik az, hogy hát olyan szép, ami ott történt, értünk. Hát mi ebbe a szép? Az én inger küszöbömet mindig kiveri az ilyen gondolat, amikor karácsony kapcsán is azt mondjuk, hogy hát olyan szép, olyan meghitt, olyan gyönyörű az a kép, az első kép, amit elénk festettek, amit már láthatunk mindenféle illusztráción keresztül. És hát olyan szép lenne az, amit Jézus ott értünk tett, ahogyan tette. Hát mi ebbe a gyönyörűség? Mert isteni az igaz. Felfoghatatlan, az megint csak igaz. De milyen szépség lakozik akár az ő születésének kezdetekor, és milyen szépség lakozik a nagypéntek napjában, amikor egy embert majdnem halálra vernek, amikor megcsúfolnak, leköpik, felpofozzák, kicsinálják az emberi testet, és nem akarok nyilván ennél mélyebben belemenni, mindannyian látunk már képet, filmet, az ő kínzásáról, az Úr Jézus kínzásáról. Milyen szépség rejlik ebben? Ha megnézzük az ő születésének pillanatát, akkor ki az, aki nyugodt szívvel, őszinte gondolattal tudja azt mondani, hogy olyan szép, ami ott történik? Az a szép, ami ezt megelőzi, hogy az Isten gondoskodik az emberről. Gondoskodik úgy, hogy a földi tekintetben a felfoghatót használja, hogy az isteni végbe menjen. De nincs abban semmi szépség, hogy egy kirekesztett helyzetben születik meg egy kisgyermek. Hogy egy hideg éjszakán nincsen egy meleg ágya, egy tökéletesen berendezett baba szobája, légzésfigyelővel, bébiőrrel. Nincsen puha takarója. Nem kell túl messzire menni. Itt Sámsonon belül is tudnánk olyan helyeket mondani, ahol nap mint nap megtörténik ilyen születés, és mégsem mondjuk rá egyikünk sem, hogy olyan szép lenne. És mi lenne akkor ebben szép, hogy egy ember, aki az Isten fia, aki értünk jött, olyan szinten van meggyalázva, hogy arra nincsenek szavak. Ez nem szép, kedves testvérek, hanem nagypéntek jelene, maga a szégyen. Nagypéntek jelene, nagypéntek érzése, nagypéntek lelki állapota, a megszégyenülés, a megszégyenítés állapota. És nincs ebben semmiféle szépség. Mi megpróbáljuk magunkban valahogy idealizálni ezeket a képeket, akár a születést, akár a halált. Idealizáljuk, mert hát mégiscsak akkor tudunk vele valamit kezdeni, hogyha számunkra szépnek, befogadhatónak találjuk. Hogyha megrajzoljuk a körülötte lévő szépséget, ha kiszínezzük, ugye, a feketét valami szebb színekre, akkor már van vele dolgunk, akkor már tudunk vele mit kezdeni, akkor már én is a része tudok lenni. De mi a helyzet akkor, amikor azt mondom, hogy nagypéntek jelene, az nem más, mint a megszégyenítésnek az érzése, a szégyennek a valósága, amelyben tulajdonképpen nincsen idealizált kép, amelyben nem fér bele semmi szépítés, amelyben nem fér semmiféle finomítás, és ahonnan nem húzhatjuk ki magunkat sem. Mi az, hogy szégyen? Nem csak a tudomány, nem csak a pszichológia foglalkozik ezzel, foglalkozik vele a teológia is nagyon komolyan, hogy mit jelent a szégyen. A szégyen tulajdonképpen egy olyan érzés, egy olyan egész személyiséget érintő érzés, ahol a teljes megvetettség, a kirekesztés, az értéktelennek nyilvánítás történik meg. És ezt a szégyen tulajdonképpen az emberi kapcsolatainkban tapasztaljuk meg. Senki sem születik úgy erre a világra úgy, hogy a szégyen érzetét ismerné. Nem része az életünknek, azzá válik a kapcsolatainkon keresztül. Mert jön a megítélés, jön a tetteinknek, a kinézetünknek, a gondolatainknak, az elkövetett hibáinknak a megítélése, és innentől kezdve egész kisgyermekkortól kezdve kezd virágozni ez az érzés bennünk, és egész odáig el tud jutni, hogy az ember totális megsemmisülést érez, amikor bármit önállóan kell kinyilvánítania, megtennie. Ezt a kapcsolatainkon keresztül tanuljuk. És a szégyen feloldása tulajdonképpen ugyanígy a kapcsolatainkon keresztül lenne megoldható, ugyanígy a kapcsolatainkon keresztül lenne gyógyítható. Hát hadd tegyek fel egy kérdést, kedves testvérek. Ott abban a helyzetben, amikor Jézusra minden rászegeződik, amikor minden az diktálja számára, hogy értéktelen vagy, hogy senki vagy, semmi vagy, ez. Ez Jézus, a zsidók királya, nem ő, ez. Ez a valaki, aki itt van, az Istent káromolja azzal, hogy él, létezik, és minden szóval és cselekedettel a nép azt hajtja, hogy értéktelen vagy. Ebben a megszégyenített helyzetben, ebben a lemesztelenített, fizikális értelemben véve is lemesztelenített helyzetben ott vagyunk, te is, és én is, akik elkövetők vagyunk. Nagy kérdés ez a mai napig, hogy hogyan lehet benne az ember valamiben, amit ő maga talán el sem követett tényszerűen, hát nem tett nem vágta bele azt a szöget abba a keresztbe, nem voltam ott, nem éltem. Hogyan lehetek akkor mégis része ennek az egésznek? Abban a kiáltozó népben, abban az elfordított fejű emberben, aki még mindig a fejét rázza, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták az Isten fiának, na te, hát aki eddig arról tettél bizonyságot, hogy te vagy az Isten fia, hát akkor most, na, mutasd meg, gyerünk. Nem, nem vagyunk benne? Nem vagyunk benne a mindennapjainkban, az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy hát Uram, hát te vagy az Úr, akkor tegyél csodát. Nincs át hallás. Nem vagyunk benne akkor, ebben a népben, amikor ott állunk és csak nézzük, hogy mi történik. Amikor nem megyünk utána annak az egynek, amikor némák maradunk. Amikor nem állunk ki valaki mellett, lehet, hogy nem helyeseljük, ami történik, de még csak annyit sem mondunk, hogy szerintem ez nem jó. Hát Jézus körül minden emberi típus összegyülekezik. Jézus körül mindenki ott van, aki lehet te is, és aki lehetek én is. És így részesei vagyunk az ő megszégyenítésének. Kedves testvérek, akkor, amikor nem kell ennyire messzire menni, gondoljunk csak a 20. század legbrutálisabb szervezett emberölésére, gondoljunk bele a náci ideológiának a szervezettségére, arra a kirekesztésre, ugye, ami a zsidókat övezte körül, arra, hogy hogyan bélyegeztek és szégyenítettek meg egy népet, csak azért, miért? Irítségből? Ki tudja. Azért, mert túl magas pozíciót töltöttek be? Ki tudja. Mindenféle indok helyén való volt ahhoz, hogy a moralitás minden szintje eltűnjön, és feje tetejére álljon a világ, és minden normális legyen, ami nem normális, és ne legyenek értékek. És ki akkor a bűnös, aki megírta a parancsot? Vagy az a bűnös, aki rázárta a vagonokra az ajtót, vagy az a bűnös, aki hivatalból ott állt? Ki a bűnös? Vagy aki nem szólalt meg? Ugye, hogy benne van valahol mindenki ezekben a cselekedetekben. Valahol mindenki része a megszégyenítésnek. És azt mondja Adolf Eichmann, aki főleg a magyarországi szervezett zsidó deportálásért volt felelős, érdemes ezt a nevet megjegyezni és utána nézni, ennek a hóhérnak a jeruzsálemi perében, az ő halálra ítélése előtt, amikor megkérdezték, hogy milyen bűnt követett el, bűnösnek vallja magát, azt mondja, tulajdonképpen én csak egy fogaskerék voltam a gépezetben. Egy fogaskerék abban a gépezetben, ami egyébként működött, és lehet, hogy nem volt benne akkora jelentőségem, mert én nem annak ítélem meg. Hát fogtad a kalapácsot a Jézus keresztjénél? Ütötted a szöget a keresztbe? Benne vagy-e, kedves testvérem, abban a történésben, ami Jézus kereszt halálához vezetett? Bizony, hogy benne vagyunk, bőven benne vagyunk, akkor is, amikor elfordítjuk tekintetünket, mert egyébként mondhatnánk azt is, hogy ez egy megküzdési stratégia. Ha nem nézek oda, akkor nem látom, mi történik, akkor nem vagyok része. Akkor el tudom magamtól távolítani az eseményeket. Akkor tudok kívülálló maradni, ha nem látom. Mert ha látnám, hát akkor valamit tennem kéne. Ha látnám, akkor része lennék. És lehet, hogy nem tudnék vele megbirkózni. Lehet, hogy nem tudnék vele mit kezdeni. És akkor az az én megoldásom, hogy inkább nem akarok benne részt venni. Van egy rossz vagy jó hírem? Hát döntsük el együtt. Ez nem volt kérdés, hogy mi ott vagyunk-e. Ez nem kérdés, hogy mi benne vagyunk-e ebben a megszégyenített történetben. Ez nem kérdés, mert hogyha kérdés, akkor rád nem vonatkozik az, hogy miattam, helyettem és érettem. Ha nem vállalom fel azt, hogy igen, Krisztus halálához én magam is hozzájárultam, akkor nem vonatkozik rám az ő megváltói munkája. Akkor nem vonatkozik rám a dicsőséges feltámadás öröm üzenete sem. Nagyon érdekes ez, kedves testvérek, hogy hogyan tudjuk magunkat minél inkább eltávolítani az olyan helyzetektől, amivel nem akarunk megbirkózni. Gyönyörű családi mintákat állítunk fel ezekre. Nem beszélünk, akkor nincs. Ha valamire nem emlékszem, az nem történt meg, ugye? Ha nem voltam ott, nem vagyok a része. De Jézus Krisztus kereszthalálának része vagyok, és annak üzenetének, valóságának és dicsőségének is a része vagyok. Nem magamért. Nem azért, mintha bármit érdemelnék ebből az ajándékból. Nem azért, mintha bármire mi önszántunkból képesek lehetnénk, és mi úgy emeltük volna ezt a keresztet a magasba, hogy hát igen, majd én értem is szólni fog az örömüzenet. Semmi köze ennek az előrelátáshoz. Ennek az egésznek ahhoz van köze, hogyha fel tudod ismerni a kereszt előtt, hogy az a kereszt általad is, miattad is, helyetted is és életted is állt, akkor közöd lehet az Úr Jézus Krisztushoz. Akkor lehet közöd. Mert ő látta mindazt, ami már bevégeztetett, és látta előre azt, hogy mi fog történni, és ennek ellenére sem másította meg ezt a tervet. És van ebben egy nagyon fájdalmas mondat, amikor felkiált az Úr Jézus a kereszten, és azt kérdezi a mindenható Istentől, az ő atyától, hogy miért hagytál el engem? Nézz rám! Ki vagyok szolgáltatva? Egyedül vagyok. Meg vagyok szégyenítve, le vagyok messzelenítve. Minden fájdalommal együtt vagyok itt a kereszten, és te nem válaszolsz. Volt már hasonló gondolat a mi szánkból, vagy szívünkből? Ha nem ismerjük mindig megfogalmazni így, de akkor is ott van az érzék szerveinken keresztül, a gondolatainkon keresztül, hogy Uram, hát miért nem felelsz? Hát miért nem szólsz? Meddig hallgatsz még, ugye? És az Isten egyedül azért hallgatott, hogy bennünket meg tudjon szólítani. Az Isten egyedül azért nem válaszolt az Úr Jézus Krisztusnak, hogy számunkra ne legyen keserű valóság az, hogy Isten megtagadja önmagát. Ott egyszer megtagadta önmagát. Hát ha valaki, akkor ő tökéletesen ismeri a gyásznak a jelentőségét. Ha valaki, akkor ő egészen biztos tudja, mit jelent elveszíteni valakit, ráadásul a legdrágábbat. Pontosan tudja éppen ezért azt a fájdalmat, amiben mi nap mint nap benne vagyunk. Nincs kérdés. Nincs kérdés, mert Jézus Krisztus feltette a legnagyobb kérdést. És még akkor sem gondolta meg magát. Azért, mert tudta, hogy ennek be kell következnie. Kedves testvérek, a szégyen nem egy jó érzés. A szégyen nem egy építő jellegű érzés, hanem a totális kirekesztettség érzése. Amikor címkéket ragasztunk egymásra, vagy ragasztottak ránk, hogy úgy érezhessük, hogy semmik vagyunk a másik számára. És egész olyan jól sikerült, ugye, hogy ma már ezt el is tudjuk hinni. Jézus Krisztus semmivé vált, értünk. Jézus Krisztus vállalta ezt a megbélyegzést, ezt a fajta emberi kirekesztettségnek a legutolsó utáni gesztusát is, hogy felsegítették őt arra a keresztre, és felsegítettük őt mi magunk is. Igen, és tudjátok, van egy szép gondolat ugyanakkor ebben az egész történetben, amikor Arimátiai József elkéri Pilátustól Jézus testét. És elhelyezi abba a sírba, ami tulajdonképpen a sajátja. Egy sziklába vágatta saját maga számára. és Jézust oda teszi. Nem azért, mert hogy egy utolsó utáni kedves, tiszteletteljes hódolat lenne, hanem azért, mert ez az ige nekünk is szól, hogy a te fájdalmadba, a megszégyenítésedbe, amikor már megástad a saját sírodat, amikor már elkészítetted a lemondást önmagadról, vagy más készítette, akkor te oda bele tudod-e helyezni az Úr Jézust? Te oda a saját életed romjaiba, a saját megásod sírodba akarod-e, hogy benne legyen a Krisztus? És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ebből a sírból aztán feltámadás születik. Ebből a sírból aztán a lezárt kő ellenére is dicsőség támad. És tudod-e úgy látni az életedet? Tudod-e úgy látni ezt a krisztusi megváltói munkát, hogy ez ma is igaz és érvényes, és ma is van szerepe, és ma is van jelentősége, hogy megéld a fájdalmat, mert Krisztus nem tett más, mint megélte, benne maradt a jelenben. Nem akart kilépni onnan, nem akarta megváltoztatni az isteni tervet, nem akarta az angyalok seregét magához hívni, hanem vállalta a pillanatot, vállalta a szenvedés óráját, és vállalta ezt akkor is tudatosan, amikor őt megkínálják keserű borral, epével kevert borral, mirhával, a mirha gyantájával kevert borral, ami egy végtelen keserűséget, de mégis egy bódított koktélt, ha úgy tetszik, készített a haldokló számára. Egy olyan italt kínáltak számára, ami az ő fájdalmát tompítja, amely elbódítja őt, és nem tudja majd, hogy hogyan leheli ki a lelkét, és elutasítja, tudatosan utasítja el. Tudatosan benne maradt, érted és értem abban az állapotban, amelyet végig kellett küzdeni. És hogyha ebbe a sírba, az életünk romjaira, mi magunk is akarjuk, hogy Jézus belekerüljön, akkor ott nem marad halál. Akkor ott nem marad meg a fájdalmad. Akkor ott nem marad meg a lemondás, hanem ebből a romból, ebből a magunknak ásott sírból is Jézus Krisztus új életet tud teremteni. Szeretett testvérek, íme az Isten báránya. Íme az ember, íme a megváltás. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megismertetted magad velünk. Köszönjük neked, hogy kijelentetted magad nekünk. Hogy úgy szeretted ezt a világot, benne bennünket is, hogy nem akartad megtagadni a fájdalmat. Hogy a nagypéntek valóságát, a nagypéntek jelenét te vállaltad értünk mindannyiunkért. Akkor is, ha tudatában vagyunk ennek, akkor is, hogyha semmit nem hallottunk még erről a csodálatos megváltói munkáról, és akkor is, hogyha már a legnagyobb összetörtségünkben szinte fizikálisan tapasztalhattuk meg ennek komolyságát, ennek igazságát és jelentőségét. Drága Úr Jézus, olyan jó lenne sokszor, ha vissza tudnánk pörgetni az időt, és azokban a beszélgetésekben, amelyben mindannyian együtt fájó szívvel, együttérző szívvel mondjuk, hogy olyan jó lenne, ha ott lettünk volna te veled, mindig akkor is csak arra vágyunk, hogy lássunk téged. Hogy ott legyünk akkor, amikor tanítasz. De egyikünk sem vágyik arra, hogy ott legyünk a te keresztednél. Egyikünk sem vágyja azt, hogy ott legyünk akkor, amikor te meghalsz. És egyikünk sem vágyja azt, hogy a nagy péntek eseményeiben részesek legyünk. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogyha szemezgetünk a te kegyelmedből. Bocsáss meg nekünk, hogyha nem egészében látjuk azt, amit értünk tettél. Hogy a kiszolgáltatottság, hogy a megszégyenítés, az tulajdonképpen azért adatott, hogy úgy együtt
kerek egészet alkotva váljon igazsággá, váljon dicsőségé az, amit te értünk végeztél. Formáld a mi szívünket, és add, hogy igenis vágyjunk benne lenni a nagypéntekben. Hogy vágyjunk benne lenni annak valóságában, feketeségében, annak gyászában, azért, mert akkor tudjuk igazán átérezni, hogy mit jelent az, hogy te értünk haltál meg. Úr Jézus, arra kérünk téged, hogy használj bennünket, szólíts meg minket úgy, ha kell, törj bennünket össze úgy, hogy azután ajkainkról őszinte hitvallással tudjon elhangozni, hogy valóban Isten fia vagy. Hogy valóban felismerjük azt, hogy te nem vagy más, mint az az Isten és az az ember, aki értünk jött, aki megmentett bennünket, aki nélkül semmik lennénk, aki nélkül az egész életünk egy kitörölhető valóság lenne. De a te áldozatoddal, az önként vállalt áldozatoddal helyünk van a mennyben, hisszük, Urunk. A te önként vállalt áldozatodért helyünk van, és bűnbocsánatunk van. És olyan jó ezt nekünk tudni, és annyira köszönjük neked, Urunk, amelyekre talán tényleg nincsenek elegendő és kifejező, jól kifejező szavaink. Mégis most arra kérünk téged, hogy engedd, hogy ezáltal a nagypénteki valóság által tudjunk készülni a húsvét csodájára. Hogy ne akarjunk menekülni ebből az állapotból. Hogy ne akarjunk menekülni a gyászból, hanem benne tudjunk maradni, és várjuk, hogy beteljesedhessen a te ígéreted. Köszönjük, hogy mi már tudhatjuk, hogy mi ennek a vége. Köszönjük, hogy nekünk már nem kell kétségek között lennünk, mert tudjuk, hogy mit tettél értünk, és tudjuk, hogy hol a vége, hogy hol van a felkiáltójel, és hol van az igazi győzelem a halál felett. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt neked. Legyen áldott a te szent neved. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban tárjátok szívetek kérését Isten elé, és az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.